Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Moszkva mintegy 600 drónnal és 40 rakétával támadta Kijevet és más régiókat a hétvégén, legalább 4-en meghaltak a támadásokban. Az ukrajnai háború kezdete óta ez volt az oroszok egyik legsúlyosabb támadása. Az ukrán elnök Volodymyr Zelenszkij aljas és gyáva akciónak nevezte azt. A több mint 12 órán át tartó támadás során az oroszok Kijev mellett olyan régiókat céloztak, mint Zaporizsja, Melnyicskij, Szumi, Mikolajiv, Csernyihiv és Odessa. Zelenszkij megjegyezte, a támadás az ENSZ New Yorki közgyűlésének hétvégén történt. Ezen a gyűlésen az amerikai külügy ismét arra kérte Moszkvát, hogy tegyen lépéseket az ukrajnai háború lezárásáért. Donald Trump kijelentette azt is, hogy szerinte Ukrajna az Európai Unió támogatásával harcolhat és visszanyerheti egész területét eredeti formájában. Trump és Zelenszkij közös sajtótájékoztatóján az amerikai elnök azt fejtegette, hogy Oroszország 3,5 éve egy céltalan háborút vív Ukrajna ellen, Amerika pedig kész garanciákat adni Ukrajnának, ha lezárul a háború. Betiltotta a civil drónok használatát Dánia mától péntekig az elmúlt időszak egyre gyakoribb légtérsértései miatt. Az Európai Unió soros elnökeként több magas szintű tanácskozást is rendeznek az országban a következő időszakban. A múlt héten Dániában több katonai létesítményén is drótokat észleltek, és a múlt héten több repülőteret, köztük a koppenhágai légikikötőt is ideglenesen le kellett zárni. Az ukrán-magyar határszakaszon 6777-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 23 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. 64 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az URFK a távirati irodát. Az elmúlt héten az ország területén 90 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Embercsempészés miatt 3 gyanúsított ellen indult büntető eljárás. Egy új Dunai híd megépítését tervezi a teherforgalom számára Esztergom és Párkány között a szlovák és a magyar kormány. Robert Fico és Orbán Viktor közösen vett részt a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulója alkalmából tartott esztergomi ünnepségen. A magyar miniszterelnök arról beszélt, az új híd előkészítő munkálatai már elkezdődtek. A szlovák kormányfő együttműködést ajánlott, elsősorban a biztonságos energiaszállítás területén. Ismét úgy véltem, az orosz energiahordozókról való leválás nem csak Szlovákiát és Magyarországot, hanem egész Európát károsítani fogja. 2 hétre megváltozik a menetrend az Észak-Balatoni vasútvonalon. Karbantartás miatt mától október 3-áig Balatonfüred és Tapolca között, illetve október 6-ától 10-ig Székesfehérvár és Balatonfüred között a vonatok helyett autóbuszok viszik az utasokat. A digitális állampolgárság program egyszerűsíti, gyorsítja a véradást, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta, a funkciónak köszönhetően generált PDF dokumentum a véradásnál is használható. A videóban Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese arról beszélt, naponta 1600-1800 véradóra van szükség a biztonságos vérellátáshoz. Megnyitották a 9,5 hektáros MTK sportparkot a Kerepesi úton. Az eseményen Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy a kormány több mint 29 milliárd forintot biztosított a sportpark megvalósításához. Annak területén egy 5000 fős nézőtérrel rendelkező, több mint 11000 négyzetméteres sportcsarnok jött létre, a fűtést geotermikus energia biztosítja. Több mint 500 milliárd euróval támogatja az Európai Bizottság a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projekteket Afrikában. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az ENSZ közgyűlés New Yorkban zajló ülésszakához kapcsolódva jelentette be a döntést. A pénzügyi keretből több afrikai országban induló projektet finanszíroznak, köztük Elefántcsont parton egy nagy feszültségű távvezeték építését. Teherán felszólította az ENSZ főtitkárt a nemzetközi szankciók visszaállításának megakadályozására. Abbász Araghchi az ex-közösségi portálon arra kérte António Guterrest, hogy akadályozza meg a szankciók végrehajtási mechanizmusának tényleges elindítását. Az Irán elleni valamennyi szankció közép-európai idő szerint hajnali 2 órakor ismét érvénybe lépett. Elvesztették a kapcsolatot két izraeli túszsal Gáza városban, közölte a Hamász katonai szárnya. Az Ezzedin Al-Qassam brigádok tájékoztatása szerint a magyar-izraeli állampolgár Omri Miranról és Matan Angreszt izraeli katonáról van szó. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, gomoly felhőkkel, kevés helyen záporral, esetleg egy-egy zivatarral. A szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egriesek, az Egri Főegyházmegye minisztráns fiatalait az Egri Bazilikába. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2025. szeptember 29-e hétfő van. Műsorunk témája a zarándoklat. Kérjük, tartsanak velünk! Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Tóth Gábor füzéri plébános atyát. Beszélgetésünknek az a témája és az apropója, hogy 2025 szent év, és Ferenc pápa hirdette meg a következő mottóval ezt a szent évet, hogy a remény zarándokai. Mind a két fogalom nagyon sok jelentéssel, üzenettel bír, nem csak a keresztény embereknek, hanem akár bárkinek is. Kezdjük azzal a kifejezésnek a második részével, hogy zarándok, zarándoklat. Azért is Gábor atyával beszélgetünk erről a kérdésről, mert ő több mint 10 évig vezette a Szent Erzsébet zarándokutat, ami 15 évvel ezelőtt indult el, és Sárospataktól Kassáig tart. Mindig pünköst hétfőjén indultak el a zarándokok az ünnepi érseki szentmise után, pünköst hétfőn Sárospatakról. De kezdjük a saját személyes élményekkel, hogy számodra, Gabi atya, mit jelent a zarándoklat, ha ezt a kifejezést meghallod, hogy zarándoklat vagy zarándok, neked mi az első gondolatod?
Az első gondolatom az, hogy a zarándok és a turista között van egyfajta óriási különbség. A turista az valamit látni akar, valahogy ki akarja próbálni magát, valamilyen teljesítményre törekszik, valamilyen épített vagy természet természeti örökséget szeretne látni, előre eltervezi, hogy mit szeretne megnézni útközben, és ebben ugye testileg, lelkileg töltődik olyan értelemben, hogy ismereteket szerez, kipróbálja saját magát, főleg a fiatalok szeretik a saját határaikat feszegetni, ezért különböző teljesítménytúrákra is mennek. De igazából ezek még nem zarándoklatok. A zarándoklatnak az adja az értelmét, hogy a valamilyen lelki töltődéssel, valamilyen felajánlással megy. Egyrészt a fizikai mozgás, a fizikai lehatároltság, és ezért szokták a zarándoklatot a lábak imádságának is mondani, mert ugye azok vannak leginkább megterhelve a lábak. Ez a fajta fizikai lehatároltság az, hogy kilépünk a komfortzónánkból, lehetőséget ad olyan lelki energiák felszabadulására, amelyet normál körülmények között otthon vagy kényelmesen sétálva nem tapasztalnánk meg. Itt nagyon sokszor a zarándoklásnál a saját emberi életünket éljük át. Úgy szoktam mondani, hogy minden zarándok turista is egyben, mert hiszen ugyanazokat a mozgásformákat viszi, ugyanúgy túraútvonalakon vagy bármilyen kiránduló ösvényen elindulhat, de nem minden turista zarándok. Tehát a zarándoklásnak van egy ilyen lelki töltete, valamit elvinni, valamit letenni az úton, és ugyanakkor pedig gazdagodni a lelki tartalommal, amit hazavihet és amit megoszthat másokkal. Ez a lelki tehertételnek a letételére egy szép példa az El Camino, a Santiago de Compostela-ba tartó zarándoklatnak közel a fél útján, az úgynevezett Cruz de Ferro, ahová az zarándokok kisköveket helyeznek el, amiben a saját gondjaikat, problémáikat mint egy leteszik. Hasonlóképpen, ahogyan az egyik közkedvelt keresztút énekünk, van egy jó hely, oda megyek, leteszem én a terhemet. Ez a Cruz de Ferro úgy néz ki, mintha egy kamionnyi sódert odaöntöttek volna, tehát naponta ugye több százan vagy több ezeren is elhaladnak, ott is kis kavicsokat helyeznek el. Ugyanakkor, amikor hazamennek, akkor meg nem csak egy ilyen lelki könnyebbség, hanem egyfajta lelki töltődéssel mennek haza, tehát mindig van valamilyen a hittel kapcsolatos irányultság a zarándoklatnak. Az első zarándokokat egyébként nem is annyira a középkorban vagy a szentföldi zarándokoknál kell keresni, hanem sokkal korábban, mondjuk a Biblia korában, hiszen Ábrahám ugye vallási célból Istent helyezve az élete középpontjába indult el Úr városából, hogy az ígéret földjére bemenjen. Ehhez vinni kellett a családját, a jószágait, tehát igazából az első zarándoklatok azok a bibliai környezetben ágyazhatóak. Az első volt Ábrahámnak a zarándoklása, hiszen Isten iránt valamilyen lelki többletként a hit által, hit Isten szavának, ezáltal indult el egy új hazafelé. De hasonlóképpen zarándoknak mondhatjuk Mózest is, hiszen a kivonulás során ők is visszatértek az ígéret földjére, kivonulva az egyiptomi fogságból. Ha úgy tetszik, mint ahogy a Cruz de Ferrónál említettem, letették az egyiptomi fogságnak a terhét, vándoroltak hosszú időn át, és fárasztó fizikai kiterheltségnek és sokszor lelki terhelése közepette. Ugyanakkor kaptak útmutatást a Sínai hegyen a 10 parancsolat formájában Istentől, és a végén ugye már Józsué vezetésével szerencsésen célhoz ért a zarándoklat, ahogyan sikerült visszafoglalniuk Kánaán földjét, amit Ábrahámnak tett az Úr ígéretül. Tehát ezek a mozgások a Bibliában, vagy akár Illés próféta vándorlása, ezeket már tulajdonképpen a mai értelemben véve is zarándoklatoknak tekinthetjük. De ahogy említettem, ugye az El Camino is, meg a többi zarándoklat is egy kicsit az ember életnek a visszatükrözése. Az embernek a sajátos mozgás formája az, hogy keze-lába jár. Már a magzati korban ugye mocorog a kisbaba az anyukája hasában, tehát még meg se születik az ember, már ebben a születés előtti formájában is mozog, és már alig várja, hogy a virág jöjjön. Hasonlóképpen a kisbabáknál is azt látjuk, hogy feszegeti a határait, meddig tud mozogni, hogyan tud megfordulni, felülni később, az első lépések, az első járások, és az, hogy minden megfog, meg keze-lába jár, ugye nem véletlenül találták fel a rugdalózót, hogy ebbe is ugye látszik, hogy a keze-lába jár a kisbabának, hogy már legszívesebben futna, és két lábra állna, és felegyenesedne. Tehát ez egy ősi ösztönünk nekünk, ez a fajta járás. És akkor igazából sok mindent meg kell tanulni, tehát aki például nem rutinos túrázó, most visszatérve a túrázás fogalmára, a zarándokként is ugye nem lesz túlságosan rutinos, legalábbis fizikai értelemben. Az első nap olyan, mint a világra születés, alkalmazkodunk az új környezethez, megtanulunk járni, mint a kisbaba. Összeszokunk a bakancsunkkal, a túracipőnkkel, az okninkkal, a hátizsákunkkal, és természetesen azokkal, akikkel együtt zarándokolunk, hiszen ha már szűkítjük a kört a Szent Erzsébet zarándoklatra, akkor az ugye közösségi élményt ad, meg közösen megyünk, de ugyanakkor a zarándoklat lehetőséget ad az egyéni elmélyülésre is, amikor csendes egy óra a szilenciumon keresztül vonulunk, lehetőleg úgy választjuk meg, hogy amikor amúgy is felfelé kell menni, és nincs kedve beszélgetni az embernek a másikkal, de mégis közösségben van az ember, és akkor ugye az első nap az mindig a bejáratás, hogy megtanulunk járni. És akkor ugye a következő nap már olyanok vagyunk, mint a serdülőkorban, hogy már könnyebb a mozgás, már megszoktuk a hátizsákot, már az izomláz kezd elmúlni, már a tegnapi vízhólyagok is talán mára egy kicsit puhultak, vagy sikerült kikezelni ilyen varrásokkal, ilyen trükkökkel. Néha úgy nézett ki a talpunk, mire kassára értünk, mint egy matyóhímzés. Ugye ismerjük ezt a tűcérna, és akkor az kivezeti a vízhólyagból a vizet, tehát ez is egy ősi elkaminós zarándok módszer. Plusz ugye papír mindig legyen nálunk, hogy ha megázunk, akkor a bakancsegere megszáradjon, és ne okozzon újabb vízhólyagot. Tehát nagyon sok ilyen gyakorlati dologra oda kell figyelni, és ugye ez pont a serdülőkor a második nap. Harmadik nap már az életünk kiteljesedése, már megyünk le föl hegyen, völgyön át, úgy érezzük, mintha mindig ezt csináltuk volna. És mikor már kassára érünk, akkor már egy kicsit olyan, mintha megöregedtünk volna, jönnek a fáradtságok, jön az, hogy hát igen, azért egy kicsit kihajtottuk magunkat, lehet, hogy már a sokadik vízhólyag van, vagy éppen tör a bakancs, vagy nem olyan túracipőt vettünk, és leválik a talpa, ilyenre is volt példa, hogy ilyen technikai nehézségek is voltak, és akkor ugye ezek a dolgok valóban átvezetnek minket az életen, és olyan gondolatokat juttatnak eszünkbe, hogy szorosabb kapcsolatba kerülünk önmagunkkal is, mert jobban megismerjük önmagunkat, azt, hogy milyenek vagyunk valójában. Minden fizikai terheltség, amit egy zarándoklat jelent, ami egyben túrázás is, tehát fizikai erőpróba, lerántja a leplet, a maszkot arról, hogy tulajdonképpen mi kik is vagyunk, és sokszor ugye önmagunkat is becsapjuk, talán önmagunknak is állarcot hordunk, és nem vagyunk őszintén magunkhoz. A zarándoklat alkalmával főleg a nehézségek vannak, egy zápor, egy csúszós szakasz, vagy bármi más, ezek az állarcok lehullnak, és megismerhetjük jobban önmagunkat, ugyanakkor a fizikai korlátainkat is meg tudjuk tapasztalni, és ezek olyan lelki mélységbe vezethetik el a zarándokot, amit más körülmények között nem tapasztalhatna meg.
Említetted ezt az állandó mozgást, ugye zarándok utunkon az a célunk, hogy valahová eljussunk, célba érjünk, de ahhoz, hogy célba érjünk, a mozgás közben valamilyen szinten meg is kell állnunk, ha nem is fizikailag pihenni, de fizikailag is meg kell, hogy álljunk időnként, de lelkileg is, tehát hogy valamilyen módon rejt egy ilyen paradoxont is a zarándoklat, hogy mozgunk fizikailag, de ugyanakkor lelkileg meg kellene állnunk.
Igen, hármas irányultságú is, tehát amikor megállunk, akkor három dologra is figyelünk. Figyelünk az Istenre, ezt a Szent Erzsébet zarándoklaton, ugye Szent Erzsébet életéből szoktam elmélkedéseket, punktákat kiemelni reggel és este, tehát ami napközben úgy foglalkoztathat minket. Tehát figyelünk Istenre, figyelünk egymásra, akik gyorsabban szeretnek menni, szoktuk engedélyezni, hogy egyéni tempóba menjenek, de kötelező 3 kilométerenként egy pihenőpontot tartani és megvárni bennünket, akik esetleg hátrébb vagyunk. Tehát figyelés egymásra, és figyelés önmagunkra, arra, hogy minden rendben legyen az egészségünkre. Ha esik, akkor vegyük fel az esőkabátot, hiába melegünk van benne. Ha olyan van, akkor használjuk azt a túrabotot, fölfelé kapaszkodunk, lefelé fékezünk vele, és egyéb. Tehát olyan új képességeket találunk meg, amikor megállunk, akkor jut eszünkbe, hogy na, most már ideig eljutottam, és főleg, ha fölfelé megyünk, és akkor tartunk pihenőt, és ezek a megállások, arra jók, hogy reflektálunk, visszatekintünk a megtett útra. Hú, már ideig eljutottam. Ez olyan, mint az emberi életben a felülemelkedés. Ha problémákat csak belülről azon a talajszinten látjuk, a földhöz ragadva, és nem a földtől elrugaszkodva, hogy ami a napi munka mellett, meg ahogy a naponta a mókuskerékben élünk, akkor nem veszük észre azt, amit egy felülemelkedésnél, hogy milyen is a környezetünk, abban a helyzetben, amiben mi hajtjuk magunkat, ott a környezetünk milyen, vagy hogy milyen távlatok vannak. És akkor ez olyan, mint amikor a városból elindul fölfelé, mint én is gyerekkoromban az újhelyi hegyekbe, elindultam fölfelé, mindig egyre messzebb láttam. Ez a felülemelkedés. Minél magasabbra jutok a lelki élet szintjén is, annál jobban látom a saját helyzetemet, hogy ez csak egy pitiáner pontja vagy intervallum az életemnek, ez egy olyan életszakasz, amiben most van egy ilyen helyzet, de hogyha felülemelkedek rajta, ugyanúgy, ahogy emelkedünk mi is fölfelé menet hegymenetben, gyalogosan, akkor ha megállunk, akkor azt mondjuk, hogy ja, hát nem is az én problémám a legnagyobb. Közben kiderül a társal beszélgetve, hogy neki még nagyobb problémája van, kiderül, hogy miért jöttünk, ki mit hozott magával az útra, ki kiket hozott magával az útra, és ugyanúgy, mint az El Caminón is, hogy mit szeretne letenni az úton, akár csak lelkiekben is, tehát nem kő vagy tárgyak formájában. És akkor ilyenkor valóban jó a megálláskor, mindig egy kicsit szétnézünk, mosolyunk egymásra, a Jóisten is mosolyog ránk, és ugyanakkor pedig egyfajta elégedettség tölt el bennünket, hogy hát ha már ideig eljutottunk, akkor érdemes tovább menni.
Te mikor indultál el először zarándok útra?
Hát nagyon érdekes, én lélekben már óvodás koromban zarándokoltam, mert egyszer ott felejtettek az óvodába, és elindultam haza. Haza is találtam, csak éppen ugye, hát volt egy kis riadalom abból, hogy Gabika nincs az óvodában, hát tudták, hogy hol keresenek, nem messze laknunk az óvodától. De egy másik gyerekkori élményem az, hogy 1979-ben majdnem bekerültem a másfél millió lépés Magyarországomba, ami a kedvenc gyerekkori sorozatom volt, és úgy tudom, hogy ezzel gondolom, hogy nem vagyok egyedül. Lényeg az, hogy anyukámmal mentünk Sátraújhely főutcáján, 79-ben, július végén vagy augusztus elején, amikor a forgatás történt, és én láttam a stábot 5 éves gyerekként. És a főutcán éppen mi mentünk be valamilyen épületbe, lehet, hogy pont a városi tanácsom, anyukám ott dolgozott, és valamiért be kellett ugrani, és csak azért nem kerültem be a másfél millió lépés Magyarországon filmbe, mert a stáb pont a hegyköz felé, tehát nekem háttal állt, és jött be egy kis vonat a hegyköz felől, és azt filmezték. És mire ők megfordultak, addigra mi anyukámmal bementünk a tanácsnak az épületébe. De emlékszem rá, tehát jó pár másodpercig láthattam őket, hátizsákos bácsik, az egyik egy ilyen kereket tolt, úgy, ahogyan a filmből is ismerjük, 2 kamera volt, és ilyen portfiszerű valamit lógattak be, ugye ez volt a mikrofon, amiket látunk néha ilyen verfilmekbe vagy egyéb, és akkor ezek úgy lenyűgöztek engem, és emlékszem rá, hogy amikor kijöttünk az épület ajtaján, kerestem a bácsikat, mert leszívesebben elmentem volna velük én is kirándulni. És ezután jött az, hogy ugye, mivel, ahogy már említettem, közel lakunk a hegyekhez, tehát a szülőház közel van a hegyekhez, Ezért gyakorlatilag már gyerekkorunkban arra szoktattak minket a szüleink, hogy nem csak vasárnap délutánonként, hanem máskor is, hogyha ráértünk, vagy szombaton egész nap, felmentünk az Újhely-hegyekbe, még nem volt kalandpark, nem volt híd, nem volt libegő, meg ilyenek, mindenhova Magashegyre is, a kilátóba is gyalog kellett menni. De ezek mind egyrészt jó családi programok voltak, később meg már, amikor már anyuék annyira nem bírtak menni, akkor már gyerekként is elindultam, és természetesen volt, hogy lementem a térképről is, és már nem álltam meg az Újhely-hegyeknél, hanem gyalog átmentem Károlyfalvára, vagy Kácsádra, vagy tehát én is feszegettem a határaimat, ahogy ez zarándokláson szokták, és igazából akkor értékelődtek fel a hegyek legjobban, amikor elkerültem Kecskemétre 1988-ban, 8. végén, lekerültem Kecskemétre, és minden olyan távolinak tűnt. És a furcsák voltak a kimenők, hogy ott van egy épület, megyek, és még mindig nem közeledik az épület, tehát az Alföld nekem nagyon egy hegyvidéki embernek, egy ilyen hegylakónak, mint én, nagyon furcsa volt, és nem is tudtam megszokni ezt a 3 évet, amíg az Alföldön voltam. És ugye hát onnan minden másnap hazajárhatunk, minden karácsony másnap, meg húsvét másnap, így gyakorlatilag én fél évig nem láttam az újheli hegyeket, és amikor az első hazautazásunk szeptemberi bevonulásunktól kezdve a karácsonyi szünet volt, nekem úgy megnőttek a hegyek, leszálltam a vonatról, és így néztem, azt mondja, apu, hát nem is köszönsz, nem is örülsz, hogy itt van vagy. Mondom, várjál már, hát ezek a hegyek mindig ilyen magasak voltak. Nagyon érdekes megtapasztalás volt, mintha megnőttek volna a hegyek. És azt mondja, nem, Gabika, ezek a hegyek ugyanolyanok, mint voltak, csak te elszoktál tőlük. Na és akkor onnantól kezdve, ahányszor hazautazás volt Kecskemétről, azon túl, hogy a szüleimet üdvözöltem, meg leraktam a cuccamat, az első úton mindig a hegyekbe vezetett, akár egyedül, akár gyerekkori ismerősökkel, régi barátokkal, akik Újhelyben maradtak és környékén, és mentem, és annyira másképp értékeltem a hegyeket, úgy voltam vele, mint Vas Albert, hogy adjátok vissza a hegyeimet, és hát ugye szomorú dolog volt mindig visszaindulni Kecskemétre, hogy most megint néhány hónapig nem látok hegyeket, csak az Alföld van ugye, aminek a legmagasabb hegye a vasúti töltés.
A 2025-ös év szent év. Ebből az alkalomból a Ferenc pápa által meghirdetett a Remény zarándokai mottó kapcsán a zarándoklat jelentőségéről Tóth Gábor füzéri plébánossal folytatjuk beszélgetésünket. A Szent Erzsébet zarándokút, ugye ami Sárospatakról indul és Kassáig tart, Füzéren is keresztül megy. Te már füzéri plébános voltál, amikor bekapcsolódtál, illetve az Zarándok útnak részben az elindításában is részt vettél. Ezekre a kezdetekre hogyan gondolsz vissza, hogy dolgoztátok ki a tematikát?
Amikor Kunmadarason felhívtak telefonon, hogy Egerből, hogy én kerülök Füzérre, az első dolog az volt, hogy fogtam az emplénatlaszt, és megnéztem a Füzér környéki hegyeket, hogy hol nem kirándultam még. Annyira nagy öröm fogott el, ja, megnéztem a másfél lépésnek az első részét, ugye az empléni hegyek között, ami pont a Füzéri várat és környékét mutatja be, tehát az empléni szakaszát a kék túrának, és akkor döbbentem rá, még Madarason elmélkedve megnézve a filmet, hogy de jó, az országos kék túrának a egynegyede, az az én lelkipásztori területemen halad át, mert néztem, hogy mik tartoznak Füzérhez, majd Nyíri, Füzér, Komlós, Bozsva, és ugye Bozsva után a Szuha völgy az még Bozsvához tartozik, utána meg már Kisuta, az már a Pálházi plébánosnak az illetékessége, de ez gyakorlatilag az empléni szakasznak az egynegyed az én lelkipásztori területemre esik. Akkor még nem volt képbe a Szent Erzsébet út, de azt már kiderítettem, hogy például a kék túra eredetileg az 1938-as Szent István évnek volt a Szent István vándorlás. Ez volt a szebbik neve, csak ugye a 40-es évek végétől, amikor a különböző egyházi szervezeteket elkezdték feloszlatni 48-tól, akkor beszüntették a Szent István vándorlás nevet, és akkor keresztelték át országos kék túrává, és ma is így híresült el. A másik dolog, amit ugye már egy másik riportban említettem, de nem győzöm eleget mondani, mert annyira jó érzéssel tölt el, hogy miért kék a kék túra, azért a kék sávjelzést választották a kék szint a Szent István vándorláshoz, mert ugye Szent István király a boldogasszonynak felajánlotta a Szent Koronát, és a művészettörténetben Szűz Máriának a palástja mindig kék, és úgymond a szűzanya palástja alatt vonulnak azok, akik a Szent István vándorláson, az országos kék túrán vonulnak. Ez volt az első dolog, hogy de jó, itt megy a Szent István vándorlás rajtam keresztül. Pont 2008-ban, amikor érkeztem, akkor körvonalazódott a Szent Erzsébet útnak a kijelölése, és hát ugye örömmel vettem, hogy Hólóházán is, meg Füzéren is keresztül megy. Úgy szoktam mondani, hogy itt ad egymásnak rendezvút Szent István és Szent Erzsébet, hiszen itt mind a kék jelzés átmegy, a Szent Erzsébet rózsája, és az országos kék túra is, ugye lánykori nevén, ugye Szent István vándorlás, és ez olyan jó érzéssel töltött el, hogy egyrészt be tudtam kapcsolódni a Szent Erzsébet zarándoklatra, másrészt meg az, hogy ugye rengeteg turista megfordul, nem, meg vannak, akik egyénileg járják a zarándoklatot, tehát mi tehát egykori szállásadók, meg házigazdák, mi azért lehetőség szerint ugye monitoringozzuk, hogy például a Szent Erzsébet zarándoklaton mennyien vesznek részt, vannak egyénileg, vannak, akik titokban járják, hogy nem regisztrálnak, nem jelentkeznek be, de mégis keresztül mennek. Vannak pecsételőpontok, nekem is van egy Szent Erzsébet pecsételőm, és van, amikor jönnek, hogy hát ők Szent Erzsébet zarándokok, el szoktam velük beszélgetni, megkérdezem, hogy honnan jöttek, ugyanígy a kék túrásokkal is, mert van, amikor a kék túrás pecsétet keresik, mind a kettőt, tehát a Szent Erzsébet zarándokokat is, kék túrásokat is meg szoktam kérdezni, honnan jöttek, voltak-e már itt, milyen nehézségekkel találkoztak az úton, ugye én monitoringolom ugye a Szent Erzsébet utat is, akik patakról jönnek, azoktól megkérdem, hogy hol nem egyértelmű a jelzés, hol kell majd javítani, hogy tudjak szólni a munkatársaknak, tehát mindig ráigazodunk a zarándokoktól, meg a turistáktól, hogy hol mi volt a tapasztalat, mert azokat a hibákat igyekszünk kijavítani, hogy aki elindul egy túrára, vagy egy zarándokútra, most ugye párhuzamosan a kettőt, említve a kék túrát, meg a Szent Erzsébet zarándoklatot, akkor azzal tegyük könnyebbé a zarándoklást, vagy éppen a túrázást, hogy egyértelműek legyenek a jelzések, mert ez is olyan, mint az ember élet, hogy az ember élet is tele van turista jelzésekkel, ha úgy tetszik, vagy zarándok szimbólumokkal, és hogyha nem figyelünk rájuk, akkor teljesen mindegy, akár minden fára, vagy minden útfelületre lehetne jelzőtáblákat meg turista jelzéseket kirakni, akkor sem foglalkoznánk velük, vagy figyelmen kívül hagynánk, mint néha például a kereszttáblák közül a sebességtáblát.
Te a Szent Erzsébet úton lelki vezetőként is több éven keresztül részt vettél. Ez gondolom, hogy rád is nagy lelki felelősséget ró, hogy minden emberre odafigyeljél. Egy-egy ilyen zarándok út során, amit például a Szent Erzsébet út is 5 nap alatt megismerd valamennyire az embereket. Mi az, amire ilyenkor egy zarándoklat vezetőjének figyelnie kell neked, mire kellett figyelned?
Az egyik az, hogy ne én beszéljek, hanem hagyjam beszéltetni azokat, akikkel foglalkozok. Mindig volt lehetőség élegyónásra hasonlóképpen, mint a Szent Élek szemináriumban is van egy szakasz, amikor élegyónást végzünk. Ez annyiban jár, hogy ugye én hátul mentem, ugye, mint sereghajtó, és ugye lemaradt szoktam azokkal beszélgetni, akik szerettek volna akár gyóni, vagy csak ilyen lelki beszélgetés, csak így lelkizni egy kicsit. És akkor hát akkor néha ilyenkor volt olyan, hogy úgymond olyan nehéz helyzetbe kerültünk, hogy az eleje ugye a munkatársaim, az alapító tagok, akikkel a jelzéseket festettük, és akikkel már megelőzően többször bejártuk a terepet, volt, hogy ők is beszélgettek erről, és elnézték valahogy el bandzsizták a turista jelzést, és nem ott kötöttünk, ahol kéne, egyszer egy ilyen zsák utcába kerültünk az Amádévár előtt, nem volt, elfogyott az út, és akkor kérdezték, hogy most, atya, akkor mi van? És akkor én nagyjából tudtam, hogy hol tértünk el, de én meg a gyónóra figyeltem, illetőleg a vezetettemre, és akkor kérdezték, hogy most, atya, most eltévedtünk, mondom, nem, csak rosszul rajzolták meg a térképet azon a helyen, ahol vagyunk. És akkor csináltunk egy hátraarcot, és akkor én nagyjából tudtam, hogy hol megy a jelzésbe a sűrűbe, csak éppen ugye nem vették észre, és akkor ugye másfél kilométer után korrigáltunk, és visszakerültünk a Szent Erzsébet útra, és ezt csak azért mondom így konkrét példaként, mert néha a humor ebben a feszültségben, amikor kétségbe esnek és fáradtak az arándokok, nagyon jó tud lenni, tehát volt, hogy én is aggódtam, hogy érte nem tudtam, hogy hol vagyunk, de mindig valamit bedobtam, valami poént, amivel oldottam a feszültséget, és akkor na, az atyának jó kedve van, akkor nagy baj nem lehet, mert a papunk poénkodik, a lelkivezető meg egyéb. Hasonlóképpen volt egy olyan, hogy a vihar elkapott minket Komlóska előtt, volt velünk egy Laci bácsi nevezetű tag, 70 év fölötti volt már, és ráadásul cukros, és hát voltak útlezárások közműépítés miatt, elkapott a vihar, és alig bírtunk menni. És akkor hát ugye ő megmondta, hogy azt, hogy atya, menjél nyugodtan, hagyjál itt engem, meg minden. Mondom, nem, mert mondom, csúszik a talaj, meg minden egyéb, mondom, itt mondom, sírtsen, mondja, hogy te itt temessél el engem az út mentén, és mondtam neki, hogy nem temetlek el, mert mondom, nagyon agyagos a föld, meg lapátot se hoztam, meg mondom, nem csinálok fejfát úrabotjaidból, meg minden, és akkor mondom, itt maradok melletted, mondom, nem fogsz megszabadulni tőlem. És ez olyan erőt adott ennek a Laci bácsinak, hogy végig tudott jönni a faluig. És nagyon sokszor, tehát ugye spirituális hatás ezeknek az zarándoklatoknak, hogy hiába én vagyok a lelkivezető, de mégis én is gazdagodok általa, hogy minél több embert ismerek meg. Tehát nagyon jó új kapcsolatokat, új barátságokat kötni. Volt olyan, hogy valaki másodjára és harmadjára visszatért az útra, nem miattam, tehát nem személyi kultuszból, hanem megteszhetnék az út, és akkor mindig új távlatokat nyitott meg neki az út, és elmondta, hogy a tavalyi zarándoklathoz képest, tehát már volt már távlata, tehát voltak ilyen összehasonlításai, hogy miben volt másabb ez a zarándoklat, vagy a következő. Nagyon tanulságosak például az egymásra figyelésnél az esti beszélgetések, a kis csoportos beszélgetések, amikor megosztjuk egymással, hogy abban a napban mi az, ami számunkra felemelő volt, vagy lelkileg töltött minket, vagy éppen a nehézségeket is meg szoktuk beszélni, hiszen ez is az épülésünkre szolgál, főleg a szervezőknek, hogy következő körben mire figyeljünk. Tehát is szépen lassan fejlődött maga a vezetés is, a lelki vezetéssel, hogy gyakorlatban tehát a menet közben próbáltam ki magamat, mint lelkivezető. Eredetileg csak a nyitó zarándoklatot akartam elvállalni, de aztán ugye pár évig ugye azt mondták, hogy akkor csináljam én, és akkor már végén már pár év után azt mondtam, hogy hát nem akarok rátelepedni erre a Szent Erzsébet zarándok útra, hogy hívjunk meg szerzeteseket különböző rendekből, egyebekből, pálosok, jezsuiták, meg sok mindenki már megfordult nálunk. Most éppen a Fábián atya körömből, a Verbita atya, ő most az állandó tagja a Szent Erzsébet zarándoklatnak, meg egy kicsit a tematikán, illetőleg az időponton módosítottunk, mivel pünköskor sok párhuzamos program van, mert a pünköst hétfői zarándoklatokat nem szoktuk Sárospatakról megszervezni, hanem tavasszal, általában május vége felé, illetőleg október elején ősszel szokott lenni egy-egy zarándoklat. Már Kassára sem megyünk át, mert ott is nagyon sok fát kivágtak, és ott mások a festési szabályok, meg egyebek. Külsős munkatársunk már nem lakik Kassán, már elköltözött messzire, és ő már nem tud nekünk segíteni, mint az első felfestéskor. Általában most már úgy szokták szervezni, hogy Pataktól Fűzérig, vagy Fűzértől Patakig, de szoktunk olyat csinálni, hogy kimegyünk az országhatárig, a Olárétre, és akkor ott elénekeljük a himnuszokat, és jövünk vissza, és akkor úgy megyünk tovább Patak felé, oda-vissza, tehát ilyen returnba.
Mik a tapasztalataid, Gabi atya, a Szent Erzsébet zarándok út kapcsán, hogy ide a hitüket élő emberek jönnek többnyire, vagy akik keresik az Istent, vagy valamikor útközben elveszítették egymást?
Mindenféle ember jön, azt tudom mondani. Nyilván a többen vannak azok, akik vallási meggyőződésből jönnek, de jöttek már olyanok, akik azt mondták, hogy még ez nekik új, hallottak erről, már megcsinálták a Mária út, a Gyöngyök útját, El Caminót, meg egyebeket. meg a magyarországi zarándokutat is, és gondolták, hogy eljönnek kipróbálni, és azt mondták, hogy hát nem is gondolták, hogy ez ilyen szép, annyira nem is nehezen teljesíthető. A másik az, hogy volt olyan, aki elmondta Kassán, még amikor Kassáig végigjártunk, hogy ő turistaként érkezett kipróbálni magát, és zarándokként ér haza. De nekünk ezek a legjobb visszajelzések, hogy egy olyan, aki nem vallását gyakorolja, eljön is szinte itt ér meg. Vagy van olyan például, azt mondja, ő mindig szeretett volna egy pappal beszélgetni, de nem volt neki rá lehetősége, és nem tudta, hogy a papok ilyen jó fejek idézőjelbe, tehát hogy ilyen közvetlenek, mert ugye neki megvolt az a gyerekkori sztereotípia, hogy a pap az valahol fenn az oltárnál, hívek meg ott lent lapulnak, meg térdelnek a padban, megalázkodva, megunyászkodva, és ő nem gondolta, hogy egy pappal ilyen emberi módon is lehet beszélgetni, hogy ő fel fogja keresni otthon a papját, és volt is olyan, tehát tudok olyanról, a 15 év alatt volt olyan, hogy a hazament, megkereste a területéig illetékes plébánosát, járt előkészítőre, felnőtt hittanra, megkeresztelkedett, elsáldozott minden, és akkor ugye a közösség oldalon nekem privátban mindig jelezte, hogy most volt a keresztelése, most volt. Ezek a legjobb megerősítések, hogy valaki eljön, mindegy, hogy honnan jön, mindegy, hogy milyen felekezetű, és például az nagyon tetszik, amikor reformátusok jönnek, és akkor van az áldozás, ugye minden nap van Szentmise valamelyik templomba, vagy néha, vagy a Gönci kolostori romok között, vagy a Szent Katalin ispotályba, vagy az erdő közepén, és amikor jönnek oda, hogy én református vagyok, de olyan szép az, amikor a katolikus unokahúgom, vagy unokaöcsém, vagy rokonom kimegy, és a papbács ilyen keresztkét ad neki, hogy kimehetek én is egy ilyen kis keresztkére, hát mondom, persze, nyugodtan kijött. Tehát én református vagyok, mondom, haza jó, az nyugodtan gyerek. Tehát annyira jó ezek a dolgok, ezek a találkozási pontok, hogy itt tényleg eltűnnek a felekezeti különbségek, a alapszabály az, hogyha akinek nem lehez nehézséget, mindenki tegez mindenkit. Ugye megteremtjük ezzel a bizalmas légkört, és sokkal könnyebb úgy kommunikálni egymással, tehát ez is a csapatépítést szolgálja, azt a fajta közösségtudatot, hogy testvérek vagyunk, tehát nem brahiból nem bratyizunk egymással, hanem a testvéri tudat az, hogy az Úrban mindannyian testvérek vagyunk, teljesen mindegy, legidősebb az 86 éves volt, aki részt vett az arándoklaton, a legfiatalabb az 2 éves volt, de ők csak Komlóskáig jöttek, mert ugye nyilván őt ölbe kellett vinni már a vége felé, tehát valószínűsíthettük, hogy nem fog Kassáig végiggyalogolni velünk egy 2 éves, aki ugye még alig tanult megjárni, de ilyen tág volt az intervallum, és akkor az, hogy most némelyik a apám vagy nagyapám lehetne, és akkor az én-te viszony megvan, vagy az, hogy neki nagy megtiszteltetés, hogy ő letegezhet egy papot itt az arándoklaton és egyéb, és úgy, hogy megtartva a tiszteletet meg egyéb, tehát senki nem csorbul, se az idősebb, se én azért, mert pap vagyok, se egy tanárnő, aki eljön, és elhozza az ő kis baját, a családi dolgait, vagy mint osztályfőnök az osztályát elhozza idézőjelbe, a lelkében hordozva, vagy valami egyéb, és itt lehullanak tényleg a láncok, meg a határok, és így tényleg egy csapatként vonulunk, és amikor végére érünk az arándoklatnak, fizikálisan legalábbis, akkor egyszerűen nem akarózik felszállni a vonatra, felszállni a buszra, pislogunk egymásra, mint halaszatyorból szoktam mondani, és akkor nem akarunk egyszerűen hazamenni, és akkor most akkor hogy? És akkor hát azzal szoktam lezárni, hogy tulajdonképpen az arándoklat akkor kezdődik, amikor fizikailag véget ér, úgyhogy további jó zarándoklatot kívánok, és amit itt az 5 nap alatt megtapasztaltatok, azt vigyétek haza otthonaitokba, hogy ők is egy kicsit veletek zarándokoljanak.
Thank you.
A remény zarándokai, ugye ennek a szent évnek a mottója, ahhoz, hogy egy-egy zarándokutat végigjárjunk akárhány kilométer, biztos, hogy kell, hogy legyen a szívünkben remény, kell, hogy legyenek kapaszkodó pontjaink. A remény számodra mit jelent?
Én alapvetően mindig optimista voltam, legalábbis így kívülről is így látnak engem, hogy és mennek a humoros oldalamról, hogy tudják, hogy pozitív a szemléletmódom, hogy azért is szoktam humorizálni, mert teljesen rábízom magam az Úr Jézusra, az ő vezetésére, tehát hogy nyugodt vagyok, és a gyerekkoromban is megvolt, hogy amikor orvosnál kellett várakozni, vagy akár ilyen vérvételnél, vagy vizsgálatoknál, vagy valami, hogy tud egy gyerek ennyit tűrni. És sokszor visszaemlékezzem a gyerekkoromra, hogy mindig abban reménykedtem, hogy meg fognak gyógyítani, meg fog gyógyulni, sokat betegeskedtem ugye gyerekkoromban, és mindig volt egy ilyen háttér tapasztalatom, hogy a jó Isten nem hagyja, hogy valami nagyobb bajom legyen, hogy nem fog jobban fájni, vagy ugye nem lesz bajom. Mindig gyerekkoromban mindig azt kérdeztem, hogy nem lesz ebből bajom, és akkor valahogy a háttérben azt éreztem, hogy nem. És akkor ez a fajta reményteli dolog, ez a fajta hozzáállás, ez mindig megvolt bennem az, hogy bízhatok az Úrban. És amikor meghallottam, hogy ez lesz a motója a szent évnek, hogy remény zarándokai, hát mondom, nálam mind a kettő rendben van. Ugye amikor felkértek, hogy legyek a lelki vezető, ugye olyan papot kerestek, aki egyszerre szeret gyalogolni is, meg imádkozni is, hát ez a kettő nem zárja ki egymást nálam legalábbis, mind a mai napig, tehát van, hogy gyaloglás közben mondom a rózsafűzért, meg egyebeket. Na mindesetre a reményhez még az is hozzátartozik, hogy az úton mindig történik valami, de semmi nem történik véletlenül. Például emlékszem rá, hogy az első zarándoklat 2011-ben egy száraz, meleg, hőségteli, hasonló melegek voltak, mint mostanában ilyen forróság, amikor hát éppen nem jó, főleg aszfalton, ugye Sárospatak, Bodrogolaszi 5 kilométer az első körben már tikkadtunk, már minden bajunk volt, és onnantól kezdve, hogy bevetettük magunkat az erdőbe, Komlóska irányába, Bodrogolaszi után, hogy elhagyjuk a 37-es főutat, ott már azért jobb volt a hőérzetünk, meg sok minden más. Reméltük azt, remény volt bennünk, hogy időben és épségben odaérünk Komlóskára, senki nem kap hőgutát, senkihez nem kell mentőt írni, ez is egyfajta remény volt. Komlóskán van egy Mária ikon, ami mind a mai napig az egyik kedvencem, akkor láttam először ott a komlóskai templomban, egy szűzanya ikon, egy Madonna, amelyik hát modern készítésű, de nagyon szép ikon, többször le is fotóztam, amikor ott jártunk, és valahogy ezt mindig így magamban, lélekbe elvittem ezt az ikon magammal. Amikor szárasság volt, és másnap is az volt, hogy fölfelé Erdő Horvátitól Regécig a kaptatón mentünk, és melegünk volt, és folyt rólunk a víz, ez a Mária kép mindig ott volt előttem, hogy ahogyan ő bízott, mint például az angyali üdvözletkor, ez a fajta ráhagyatkozás, az reményt adott nekem is, hogy ezt a második napot is teljesítem. És utána a harmadikat, negyediket, stb. A 12-es év az meg végig csapadékos volt. És az első napon még talán nagyjából megúsztuk, de este már gyülekeztek a viharfelhők, és hallottuk is, hogy éjszaka is, hogy esett az eső, vagy a kopogott a szállásnak az ablakán. És akkor is jól megszemléltem ezt a Mária ikont ott a komlóskai görög templomban, és pont abban az irányban nézett az ikon a reggeli imánál, amikor útra bocsátottuk a reggeli emelkedéssel a csapatot Erdőhorváti Regéc felé, pont abban az irányban nézett a szűzanya, ahonnan jöttek a felhők. És onnantól kezdve, a második naptól kezdve Kassáig végigömlött az eső, kisebb szünetekkel, és ez a Mária kép mindig ott volt, hogy tavaly a szárasságba segített, akkor az volt a bajunk, most az a bajunk, hogy túl sok a víz, ami tavaly nem esett le, az most áztat el minket, az most ömlik le, és ez a Mária kép mindig ott volt, és ahogyan az a reményteli tekintettel meg van festve, ahogyan néz az ég felé, úgyhogy a karján tartja az Úr Jézust, ez volt nekem egy olyan kapaszkodó pont, hogy azt mondtam, hogy na jó. Vagy adott esetben egy terepont, az első ház, amit megpillantottunk, egy villanydrót, egy villanyvezeték, hogy mindjárt beérünk a faluba, ezek is ilyen reménykeltőek voltak. Az az eset, amit az előbb meséltem a cukorbeteg Laci bácsival, hogy mondom, Szent Erzsébet megsegít minket, ugye ez a történetnek a folytatása, hogy nem csak, hogy épségbe leértünk. Mondom, magamban néha is egy kicsit elvesztettem a reményt, hogy mit fog csinálni itt az öreggel, hogyha most tényleg valami baja van, vagy valami. Térerő nem volt, a telefon elő se tudtam venni, annyira szétháztunk, de se tudtam, hogy egyáltalán működik a telefonom. De arra gondoltam, az volt bennem a remény, hogy ha Szent Erzsébet ezt az utat komolyan veszi, hogy róla el van nevezve, akkor Szent Erzsébet minket, mint irgalmas szent közbenjáró, megsegít bennünket, mert a Szent Erzsébet küldjél egy kocsit vagy egy terepjárót, mert nem tudom így mi lesz az, nem magamat féltettem, mert nyilván én is már kezdtem fázni, meg úgy elveszíteni reményt, hanem ugye a Laci bácsit, és amikor ezt kimondtam magamból, hogy Szent Erzsébet most valami csináljál, akkor két reflektor megjelent a sötétben, közben dörgött, villámlott, meg megszakadt az eső, két reflektor az Erdei úton megjelent, és jött szembe, és a akkori polgármester volt az, az erdésszel, jöttek értünk, mert a többiek már leértek, és mondták, hogy még ketten jönnek, az atya meg az egyik bácsika, és akkor elénk jöttek, és azt a maradék 2,5 kilométert már nem a sárba dagonyázva, hanem kényelmesen egy zárt terepjáróba levittek minket, a Szent Erzsébet valóban segített. Tehát ott volt a remény, hogy na most, ha a Szent Erzsébet út, akkor Szent Erzsébet tud róla, hogy mi most itt áztunk, fáztunk, meg egyéb, és valamit tesz majd az érdekünkben. Tehát a remény hal meg utoljára, szokták mondani, és ezek a fajta remények nem voltak hiába valók. Még egy eset így röviden, Keszthelyről volt egy orvosházas pár, a férfi nem volt vallásos, és ásványokat akar gyűjteni, mert hallotta az emplén tele van ásványokkal. És elkezdtünk beszélgetni az ásványokról, ugye régen én is gyűjtöttem meg egyéb, és amikor a Bodrogolasziból felmentünk Komlóska irányába a szőlő között, ugye a 37-es főutat elhagytuk, ott ugye tudtam, hogy szokott lenni áspis, és mondom én ott az orvos barátomnak, hogy hát itt már lesznek ásványok, itt szokott lenni áspis például. Az milyen? És akkor abban a pillanatban pont lenéztem a földre, ott volt egy darab áspis, odaadtam neki, mondom, ez az. Mondom, megmosuk valamelyik pocsolyába, akkor szebben néz ki. De mondom, itt ezen a részen, itt a szőlő között szokott lenni obszidián is. Azt tudom, hogy milyen, azt ismerem. Mondom, itt van egy pont, majdnem ráléptél, tessék. Tehát amikor kimondtam valamilyen ásvány nevet, Komlóska előtt találtunk opált. És akkor azt mondja nekem az orvos, hogy köszönöm, te azt mondja, ezt előre ezeket ide elrejtette? Nem, mondom, ezt Szent Erzsébet küldi. Ja, igen. Na és akkor Kassán a visszatekintés, a megosztás, hogy neki azt tetszett, hogy eljött ásvány gyűjteni, és Szent Erzsébet segített az atyának ezeket az ásványokat megtalálni. És hogy ő nem üres kézzel megy haza, de azt mondja, nem csak a kis tasakja, amiben gyűjti az ásványokat, nem csak azt telítődött, hanem lelkileg is gazdagodott. Tehát nem csak fizikai dolgokat, féldrága köveket, meg egy kristályokat, telkibányán a hegyi kristályt találtunk, nem csak kristályokat visz haza, hanem azt a lelkiekben is visz haza a drága köveket.
Azoknak a hallgatóknak, akik még esetleg nem vettek részt zarándoklaton, mit üzensz, mi az üzenete a zarándoklatnak?
Egy kicsit a könnyű zene világába kalauzolom a hallgatókat azzal, hogy nekem például a 1986-ban, amikor először hallottam Földes László Hobónak a Csavargó könyvét, az olyan, mint egy színpadi mű, olyan hasonló, mint az István a király, és annak a lezárása, az epilógusa az, hogy hadd adjak át egy üzenetet, úton lenni boldogság, megérkezés a halál. Én akkor ezt először nem értettem, és úgy jobban belegondoltam ebbe, hogy úton lenni boldogság, megérkezés a halál. Alapvetően az ember ösztönösen fél a haláltól, ezért az a jó, ha mindig úton vagyunk. Nem azt jelenti, hogy csámborunk, csavarunk össze-vissza a világba, hanem az, hogy úton lenni valóban jó. És hogyha félünk a haláltól, akkor induljunk el valamerre, és úgy érkezzünk meg, hogy a végén már elmúlik ez a fajta félelem. Tehát lényeg az, hogy menni jó, erre lettünk teremtve, helyváltoztatásra vagyunk képesek, és ugyanakkor nem csak a helyünket változtatjuk meg, hanem a helyváltozással együtt a lelkünk is átváltozik, és a zarándoklatnak az évében, a remény zarándokainak az évében mindig zarándokoljunk ilyen reményteli lelkülettel, ha csak kis távolságokra is, azért, hogy megtapasztaljuk, milyen ez a zarándoklásnak a felemelő ereje. Ez a felemelkedés a földi problémáinkra mindenkor megoldást nyújthasson.
Köszönöm szépen Tóth Gábor füzéri plébános atyának a beszélgetést.
Én is szeretettel köszöntöm még egyszer a rádióhallgatókat, és jó utat kívánok, vagy olyan, aki a kaminósok szokták mondani, buen camino.
Kedves hallgatóink! Műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak